a köszöntés igéjét a János evangéliuma 16. részből, a 33. versből olvasom az Úr Jézus szavait. Azért beszéltem ezeket nektek, hogy békességetek legyen én bennem, e világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntjük a testvéreket, különös szeretettel köszöntöm a gyülekezet nevében a vendégeket is, és természetesen megkülönböztetett szeretettel előadónkat, dr. Békefi Lajos, lelkipásztor, újságíró testvérünket, aki a Presbiter újságnak is főszerkesztője. Isten sokféle módon használja az életét, és hálásak vagyunk, hogy el tudtad vállalni az előadást. Jó hosszú a címe, a keresztény üldözések egykori és mai formáiról lesz szó az előadásban, és természetesen mindez bibliai szempontból, igei szempontból. Mielőtt a újszövetségi kalauzunk mai napra kijelölt ige szakaszát felolvasom, előtte a 200. számú dicséretünket keressük ki. A 200. számú dicséretünket Isten kegyelméről és különböző tulajdonságáról énekelünk ebben az énekben. Az első három versét énekeljük az alkalmunk az előadás elején, és majd a végén a maradék verseket. Tehát 200. dicséret, első három versét énekeljük. Ó, maradj kegyelmeddel!
Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk! Ó, jaj, ősi lágnak, töréken eljussunk! Ó,
a tesszalonikai gyülekezethez írt első levele második részének 13. versétől olvasom a rész végig, a 20. versig az ígét. Isten írott igéje így hangzik. Ugyanezért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti, befogadva az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Mert ti, atyám fiai, követői lettetek az Isten gyülekezeteinek, amelyek Júdeában vannak a Krisztus Jézusban, mivel hogy ugyanúgy szenvedtetek ti is a saját honfitársaitoktól, miként azok is a zsidóktól, akik megölték az Úr Jézust is, és a saját prófétáikat, és minket is üldöznek, és az Istennek nem tetszenek, és minden embernek ellenségei, akik megtiltják nekünk, hogy a pogányoknak ne prédikáljunk, hogy üdvözüljenek, hogy mindenkor betöltsék bűneiket, de végre utolérte őket a harag. Mi pedig, atyám fiai, amint elszakasztatánk tőletek egy kevés ideig, arcra, nem szívre nézve, annál buzgóságosabban, nagy kívánsággal igyekeztünk, hogy szemtől szembe láthassunk titeket, azért menni is akartunk hozzátok, kiváltképpen én, Pál, egyszer is, kétszer is, de megakadályozott minket a sátán. Mert kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája? Avagy nem azok lesztek-e ti is, ami Urunk Jézus Krisztus előtt, az ő eljövetelekor? Bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Hallottunk szenvedésről is, a felolvasott ige szakaszból, és én hálás vagyok Istennek, hogy éppen mára a kalózunk szerint ez az ige szakasz adatott, hiszen üldözésről Jézus és Jézus korabeli és mai időszakok keresztény üldözéséről hallunk. A tesztonékai gyülekezetben Pál azért nem tölthetett túl sok időt, mert elzavarták, mert menteni kellett az életét. Egyetlen gondolatot akarok kiemelni ebből a levélből, amit a második missziói útja során írt az apostol ennek a gyülekezetnek, akik érettek voltak a hitben, pedig még nem voltak olyan régóta keresztények, mert a hit, a remény és a szeretet hármas lelki kincse jellemezte őket, és az érettségük, a hitbeli érettségük egyik alapja az üldöztetés volt, a szenvedések. És ebben a szakaszban azt látjuk, hogy még a keresztények szenvedései is Jézushoz, az Úrhoz viszik közelebb őket. Az Úr Jézussal való kapcsolatról hallottunk, az egymással való szeretet kapcsolatról, Pál és a gyülekezet, Pál munkatársa és a gyülekezet közötti mély szeretetről. Látni szeretnék egymást, de hallottuk, hogy a sátán megakadályozhatta, de majd egyszer, ha az Úr segít, akkor láthatjuk. Találkozni akarnak a szenvedések között. Ezt tapasztaltuk mi is a régi rendszerben, hogy amikor tilos volt, mindent megtettünk azért, hogy mégiscsak találkozzunk, mert aki Jézus szereti, szereti az övéit is. Az utolsó jellemző pedig, hogy nem csak a múlt és a jelen, hanem a jövő szempontjából is Jézus és a gyülekezet szeretete van ott az igében. A jövő Jézus eljövetele, hallottunk itt dicsőség koronájáról, koszorúról, a szenvedések között is arra tekinthetnek, hogy lehet, hogy most nehézség van, de az Úr Jézus eljövetelekkor örök dicsőség és öröm. Bizony, ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Titokzatos módon a gyülekezet dicsőség és öröm lesz Pálék számára Jézus eljövetelekor. A keresztény üldözések az Úr Jézussal, a meghalt és feltámadott Úrral, a dicsőségesen eljövendő Úrral tartanak közösségben, még ha nehézségeket is okoznak, és az egymással való szeretett közösségben. Most imádkozzunk és kérjünk áldást az előadásra. Magasztalunk azért mennyei atyánk téged, hogy te Jézus idejében is, a tanítványok, az apostolok idejében is, és a mi időnkben is megtartod azokat, akik szenvednek a te nevedért, te érted atyánk. Most is fáj a szívünk, hogy vannak keresztény testvérek, akiket bántanak, de Úrunk, hisszük, hogy ők is megmaradnak hűséggel melletted. Segíts abba, Úrunk, hogy az előadás során hagyd lássuk az Úr Jézus nagynak, hatalmasnak, győztesnek, áld meg előadónkat, és attól, hogy a gyülekezet szeretett közösségét is építse mindaz, amit hallunk most. Köszönjük, Úrunk, hogy a te igéd fényében láthatunk mindent, a nehézségeket is, és köszönjük, hogy a nehézségeket, a bajokat is Jézus legyőzte, ezért segít végigvinni bennünket a hit útján az ő eljöveteléig. Kérünk téged, áldjál meg bennünket, Jézus Krisztus jelenlétét, lelked és igéd által adjad nekünk, kérünk. Amen. Átadom a szót előadóknak.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezet közösségét. Olyan témáról fogunk ma este együtt gondolkodni, ami 2000 éves történetét végigkíséri az egyháznak, és ami ma is legalább annyira súlyos, de az ige fényében mégis ígéretes és megváltott szenvedés, mint akkoriban volt. Ezen az indítóképpen azt látjuk, hogy keresztény testvéreink a Római Birodalomban az amfiteátrumban ott állnak, és ez a kép valójában a mai napig hatalmas üzenetet hordoz, nevezetesen azt, hogy ott van az oroszlán, ott vannak az oroszlán torkában, de leborulnak és imádkoznak. Egyesek szerint akkoriban megkérdezték a keresztényeket, hogy ti minek örültök, miért énekeltek, amikor ott vagytok az ordító oroszlánnak a szájában, és a válasz mindig ugyanaz volt, mert tudjuk, hogy akik most meghalnak, azok hamarabb mennek az Úrhoz, mint mi. Ez a bizonyosság hatja át a keresztény szenvedést évszázadokon keresztül, és hogyha most hirtelen a médiákon keresztül nagyon-nagyon szűrten és nagyon válogatottan becsörgő híreket felidézzük, akkor Rögtön eszünkbe jutnak azok a keresztény testvéreink, akiket Szíriából és Irakból az iszlám állam óriási számban üldözött el, hiszen 4,5 millióan kellett elhagyják otthonukat, évszázadokon, évezredeken keresztül megszeretett és begyökerezett kapcsolataikat. Egyszerűen azért, mert az volt az alternatíva, hogy vagy áttértek muszlimnak, ha nem, akkor megfizetitek a baksist, de nincs biztosítva az életetek, vagy elmentek. És nagyon sokan, a többség az elmenetelt választotta, abban a reménységben, hogy az úton velük lesz Jézus, és egyszer majd visszaviszi őket, hiszen a közel 4,5 millió menekült nem Európába jött át. Az európai migrációs hullám az nem jellemzően a szíriai és iraki keresztényektől indul, hanem Afrikából. És tudjuk, hogy Itáliát célozza meg elsősorban. De ha arra gondolunk, hogy például láttuk a televízióban azt a felvételt, amikor egyiptomi kopt keresztények vendégmunkásként Líbiában voltak, és őket a tengerparton beöltöztették abba a zsákruhába, amiben aztán földi életüket befejezték, és szinte megrendítő látni azt az eltökéltséget, ahogy ők szembenéznek a brutális kivégzéssel, vagy ugyanígy azoknál az újságíróknál, vagy amerikai misszionárius nőnél, akikről tudjuk, hogy hasonlóképpen az iszlám állam brutalitása következtében fejezték be földi életüket, akkor azt érezzük, hogy óriási lelki híd van az egykori jelenet és a mai különböző helyzet között, ha még hozzáveszem a kenyai Garissa Egyetemen elkövetett brutális egyetemista gyilkosságot, ami szintén nemrégen húsvét előtt nagycsütörtökön következett be, ahol 142 keresztény fiatalt egyetemistát lőttek főbe, akik egyszerűen nem voltak hajlandók azzal az életüket megmenteni, hogy megtagadják Jézust, hanem hitvallóként azt mondták, hogy igen, én Jézust követő keresztény vagyok. Az egyik leánynak a kezében volt egy mobiltelefon, ami akkor nagyon jól jött, legalábbis az utolsó kapcsolatteremtés szempontjából, és ez a Marián nevezető egyetemista hallván, hogy társait, akik reggel 7 órára az egyetem aulájába reggeli áhítatra jöttek össze, sorba lövik le a terroristák, felhívta az édesapját, és azt mondta, hogy papa, szólja mamának, hogy imádkozzon, érettem, mert ezek ki fognak végezni engem is. És 10 perc múlva felhívta az iszlám terrorista ugyanazt a számot, az édesapját, és azt mondta, hogy most hallani fogod, ahogy a lányodat megöljük. Tehát nem csak a szörnyűségek, hanem a brutalitásnak a módozatai is annyira melbevágóak, hogy az ember elgondolkodik, hogy eltelt 2000 esztendő, a keleti világban ott van az iszlám, mint uralkodó vallás, nyugaton itt van a kereszténység, illetve a keleti kereszténység is azokon a területeken, és mint hogyha a világ semmit nem lépett volna előbbre, sem emberségben, sem toleranciában, sem a másik elviselésében, annak ellenére nem, hogy egy Al-Hassan nevezető jordániai herceg azt mondta évekkel ezelőtt, amikor elindult az egész szíriai és iraki nyomás a keresztényekkel szemben, az üldöztetés és az otthonról való elhajtás, azt mondta az iszlámista terroristáknak, illetve az egész térség fő imámjainak, hogy álljatok már meg egy szóra, hát mit csináltok? A keresztények hamarabb létrehozták a maguk kultúráját itt ebben a közel-keleti térségben, mint az iszlám. Hát mi csak 600-as évek végétől vagyunk itt, de ők már itt voltak Krisztus követőként az első század végétől. Hát miért akarjátok őket elüldözni? Az arab kultúrának a keresztények szerves részei. Pusztába kiáltott szó maradt. Ebben az előadásban előre bocsátom, hogy lesznek olyan képek, amelyekkel kapcsolatban eleve azt kérem, hogy ne ütközzünk meg rajtuk, mert a valóság még annál is véresebb, mint amit itt fogunk látni. Igyekszem mindenkit megkímélni, csak egy vagy két ilyen brutális kép kerül elő, de tényleg a valóság ennél sokkal brutálisabb. Milyen formái vannak a keresztény üldözésnek, illetve melyek a végrehajtó eszközei, ez az indító kérdés, fizikai és szellemi formái is vannak, ez majd az előadás során részleteződik. A forrásai, az állami hatalom, erről se kell különösképpen nekünk 70 év, meg 60 év, meg 40 év után külön beszélni, de az már egy kicsit meglepő, hogy a keresztény üldözésnek vannak vallási formái, tehát a világvallások közötti versenyfutás is előidéz sok esetben ilyen jelenségeket. Sajnos az egyház maga is vált keresztény üldözővé, jól értsük, egyház üldözővé is, hiszen a hatalmi egyház, a római katolikus egyház mai bevallásuk szerint döbbenetes adat, ők azt mondják, hogy körülbelül 6.530.000 keresztényt gyilkolt meg a római katolikus egyház inkvizícióban, égetésekkel, boszorkányperekben, a protestantizmus üldözésében, és körülbelül 4.300.000 katolikus lett mártírrá. Tehát gyakorlatilag az első pillanattól kezdve majd az igéből fogjuk látni, és tudjuk, és emlékszünk rá, hogy voltak vértanúi már az ős gyülekezetnek, az ős egyháznak is. És hát természetesen voltak ideológiai és ateista formációk is. A legutóbbi 70 évnek ugye a terméke az volt, hogy úgyis ki fog halni a kereszténység meg a vallás is, mert az ember annyira tudatosan fog élni, és olyan jóléti társadalmat fog teremteni, ahol a szociális háló majd helyettesíti az isteni gondviselést. Hát ugye ez megmosolyogtató, mert összekeverik a szezont a fazonnal, hiszen a vallás és a kereszténység az nem a földi materiális jólétről szól elsősorban, hanem az üdvösségünkről, és az más kategória. Itt van az egyetlen nagyon brutális kép, és elnézést kérek. Ezt a hölgyet Észak-Koreában ölték meg. Abban a diktatúrában, amelyik a mai napig az egyik legkeményebb kommunista gyökerű diktatúra, mert ő Jézus Krisztus hitvallója volt, a keresztet, éppen katolikus, a keresztet korpuszosan az ajkára szorították, meggyalázták és kivégezték. Szeretném a definícióval megismertetni a testvéreimet. Kétfajta megközelítése van a keresztény üldözésnek. Egy általános, mondjuk így negatív, és egy pozitív, visszacsatoló értelmű megközelítése. Keresztény üldözéssel jelöljük a keresztényeknek hitük miatti rendszeres és módszeres társadalmi vagy és állami eszközökkel végrehajtott hátrányos helyzetbe hozatalát, illetve egzisztenciális fenyegetettségét. Ez ugye lehet egy államvallás politikája, lehetnek vallási törvények, posztkommunista praktikák, de van egy pozitív értelme a keresztény üldözésnek, és én erre szeretném a hangsúlyt helyezni, nevezetesen krisztusi értelemben, annak a visszaigazolása, hogy az ember a jó oldalon áll. Hiszen tudjuk magáról, az Úr Jézus Krisztusról, hogy ő Isten fiaként, mondjuk így az Isten oldalán állva, ezért a hűségéért nem jutalomban, hanem nagyon sok hátrányos megkülönböztetésben, üldözésben és végül is keresztben részesült. 2 Korintus 4:8 az alapigénk, üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Senkinek nem jutott eszébe a szíriai és az iraki elüldözött keresztények közül, sem pedig a fiatalok közül, hogy úgy mentsék az életüket, hogy a hitüket feladták. Üldözöttek vagyunk, de nem letiportak, és nem elhagyottak, mert Krisztus mindig velünk. A kárpátaljai keresztény testvéreinknek van egy nagyon szép éneke, az biztos mindenki ismeri. Mindig velem, Uram, mindig velem. Hát ez a fajta hitvalló attitűd az, ami az üldözésben is helytálló keresztényeket jellemzi. Az új szövetséget nyitjuk most ki. Pár igét szeretnék a testvérek elé hozni, illetőleg bizonyos attitűdöket, amelyeket a keresztény üldözéssel szemben az íge és a jézusi példaadás alakított ki. Már igen korán a mi úrunk Jézus Krisztus ellen felállítottak szellemi csapdákat, hiszen emlékszünk rá, hogy a sátán a pusztában megkísérti, már a pusztai kísértés ideje alatt a hatalom, a kenyér, a csodatétel, Isten mindenhatóságának a kigunyolása volt a sátánnak a taktikája és a célja, de ugyanígy szellemi csapdát jelentett Jézus korában a szombatnapi törvény, amit ugye nem lehetett áthágni, Jézus pedig ugye a tanítványaival elment és megengedte, hogy a kalász letépjék, hogy szombatnapon lehet-e kimenteni az embert vagy az állatját, hogyha valami történik vele. Jézus lerombolta gyakorlatilag azokat a korlátokat, amit kora törvény tudói, írás tudói és maga a Tóra nagyon keményen meghatározott. Ez már önmagába véve egy nagyon komoly kihívás volt. A másik a fizikai, materiális üldözésnek is korán megjelentek a különböző formái az ő életében, hiszen tudjuk, hogy éppen, hogy megszületett, már menekülni kellett, illetve menekíteni kellett őt a szüleinek Egyiptomba, Heródes bosszúja elől, de ugyanígy materiális eszköz volt a pénz Jézus ellehetetlenítésére, hiszen Júdást pénzért vették meg, és az árulás az pénzért történt. Nagyon korán, már a Gecsemánéi kertben átélte azt, hogy fegyverekkel jöttek ellene, és azt lehet mondani, hogy amilyen a mester, az elől a sors elől a tanítvány sem térhet ki. Tehát ha Jézus ellen már nagyon korán tapasztaltuk a szellemi csapdaállítást, a fizikai, materiális megsemmisítésnek a próbálkozásait, ez a módszertana a diabolosznak, a kísértőnek, ez végig szemlélhető a kereszténység szenvedés történetén. Az egyetlen olyan vallás, amelyik a szenvedést úgy tudja transponálni, hogy abból mindig győzelem lesz, hiszen Jézusról mondták azt a kereszt utáni feltámadást követőleg, így fogalmazták meg az első században, hogy victor quia victima, győztes, mert legyőzetett. De győztes, mert a legyőzők fölött is győzött, és amikor a mennybe menetel csodálatos pillanata elkövetkezett, akkor sem a bosszút és a visszaadásnak a reflexét tanította Jézus meg nekünk, hanem azt, hogy bocsáss meg nékik, és áldásra emelt kézzel távozott a földről. Ez egy olyan hatalmas, lenyűgöző paradigma, ami életünk számára, aminél csodálatosabb befejezést, vagy hát a földi útnak a befejezését nem lehet látni semmilyen más vallásban, tehát egyértelmű, hogy Isten fiaként tudta, hogy mi az, ami az ő példaadása révén számunkra is követhető. Nem a bosszú, nem az elátkozás eszébe nem jutott, hogy áldó kezei alatt Jeruzsálemet megátkozza. Amikor lenézett a hegyről a városra, akkor is könnye hullott, ama ritka pillanat volt, amikor megsajnálta a saját városát, saját népét. Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak titeket, mint a kotos a csibéit összegyűjteni. Ti pedig nem akartátok, és nem akartatok élni azzal, ami a ti békességetekre való. Az új szövetségben az üldözésnek a szava, az a dióko, ez egyrészt benne van a dia, ami mindig a dia bolosznál is a megosztásra utal, másrészt egészen elképesztő áthallás lehetséges a diakónia szóval. Ugye az üldözés elviselése az is egyfajta szolgálat, az is egyfajta odaszánás. Az Isten oltárára, az Isten szolgálatára hűséggel odatett életet is jellemzi egyfajta diakónia. 30-szor fordul elő az evangéliumokban, az abcselben, Pál leveleiben és a jelenésekben. Most néhány tartalmi összefüggésre utaló igét vegyünk elő, jegyezzük meg, vagy jegyezzük le. Máté 5.11.12-ben olvassuk, hogy üldözték a prófétákat is, boldogok vagytok, ha én miattam üldöznek titeket. Ez a boldog mondások egyik kiterjesztése arra a szituációra, amit keresztény üldözésnek vagy Krisztus követői üldözésének nevezünk. Természetes, hogyha a mestert érte, akkor a tanítványok sem térhetnek ki előle. Egyébként bizonyára odafigyeltünk a médiára, ami megint csak a magyar médiával, én nagyon-nagyon faséba vagyok, mert a lényeges dolgokról nem beszélnek, a lényegtelen dolgokat pedig harsogják. Nekem van Kolozsváron egy blogom, az Agnus Rádióban, ez egy keresztény református rádió, és ott mindig megírom azt, amit a magyar média éppen aktuálisan elfed. 396 cikkben jó részt a keresztény üldözéssel, a világvallások versenyfutásával foglalkozom, és hát persze más aktualitásokkal is. Így nem nagyon pertraktálták az örmény genocidiumot. Lehetett róla hallani, de hamar lekeverte a média ezt a témát is. Az örmények, ugye, 100 évvel ezelőtt volt a hatalmas nagy második hullámú kivégzésük, amikor 1,2-4 millió örményt a hitükért és az etnikai másságukért a török birodalomban kivégeztek. Ez egy nagyon brutális akció volt, és nagyon rafinált akció volt, amikor a szultán szövetségeseivel, az osztrák-magyar monarchiával és a német császársággal együtt belefuttatták a közvélemény figyelmét az első világháború borzalmaiba, ők pedig ott szépen hátul a háttérben elvégezték a maguk szörnyűségeit. 1,2-3 millió örmény végeztek ki. Április 24-én 1915-ben Konstantinápolyban az egész örmény értelmiségét és tábornokokat és értelmiségieket és ügyvédeket mind-mind letartóztatták, és azt mondták, hogy irány a Szír puszta, Mezopotámia fele erőltetett menetelés, pusztai körülmények között étel, ital nélkül az ember nem bírja 4 napnál tovább. Szépen elfogytak és meghaltak, ugye? Idézőjelben mondom, hogy szépen. Tehát az elképzelés bejött, és hiába tiltakozott 15. Benedek pápa, kérte az 5. Mehmed szultánt, hogy valami olyasmi hírek jönnek, hogy itt valami brutális dolog történik 1,5 millió örménnyel, akik abban az egészen sajátos helyzetben voltak, hogy egy komoly keresztény kultúrát alakítottak ki, hiszen hiszen Bertalan apostol, Tadeusz voltak azok, akik már az első század végére elvitték nekik a kereszténységet. Az egyik legősibb az egyiptomi kopt egyházzal együtt. Magas keresztény kultúrát hoztak létre. Az eredeti tőkefelhalmozásnak egy olyan klasszikus példáját, ami a puritanizmust jelentette. Ott a kaukázusi hegyek között a megtermelt javakat nagyon megbecsülték, nemzedőkre, nemzedékre adták tovább. A családot tartották a termelési egység bázisának, és az egyház pedig számukra a nemzeti identitásnak volt a megteremtője. Egy ilyen népet, amely egyrészt az eredeti évszázadokon keresztül történt felhalmozás, az anyagi gyarapodás révén kiemelkedett a környezetéből. Másrészt kulturálisan homogén, etnikailag homogén volt, hát persze, hogy zavarta a török birodalmat, meg irigyelték is őket, tehát ő ellenük már többször voltak genocid próbálkozások a 19. században is, pár százezret kiirtottak, de nem tudták őket végképp kiirtani. Mindezt azért ragozom el, mert a keresztény üldözéssel kapcsolatban az, ami 100 évvel ezelőtt történt, és ami most történt, az egy nagyon szép példa. Ugye a 20. századi holokauszt ezzel indult. Ezzel indult. Mert persze a zsidóságból 6 milliót kiirtottak, de az jóval később és más kontextusban. De itt kifejezetten azért, mert keresztények voltak. És ebben a dologban az a paradigmatikus és félelmetes, hogy a történelem ismételheti önmagát. Tehát a 21. században, későbbiekben majd talán még fel tudom vetíteni azt a kutatási grafikont, amit az amerikai Pew Research Center hozott az elmúlt hónapokban. Ez egy amerikai keresztény valláskutató intézet, amely azt prognosztizálja, kérem szépen, hogy 2050-ig a mostani helyzet el fog billenni az iszlám és a kereszténység között, mert jelenleg ugye 2,3 milliárd keresztény van körülbelül a Földön, 6,5, tehát 1 milliárd 650 millió muszlim, de mivel az emberiség jelenlegi tempójú növekedése 2050-re 9,3 milliárdra viszi föl a globális populáció számot, feltéve is meg nem engedve, hogy nem éljük meg, mert nem tudjuk, hogy az Úr Jézus mikor jön vissza, azért ezt az X-faktort nem szabad figyelmen kívül hagyni, ez csak a mennyei atya tudja egyedül, tehát, hogy megéljük ezt a 2050-et, nem tudjuk, de ha megéljük, akkor a prognózisok szerint, akkor lesz paritásban a keresztény és az iszlám vallás, kereszténység és az iszlám, és 2070-ben következik el a növekedés törvényei szerint az a pillanat, amikor az iszlám fölébe megy a kereszténységnek. Ennek rengeteg kihatása van, rengeteg prognosztizált előkészület arra, hogy ezt hogy kell kezelni. Ezzel sem foglalkozik a magyar közvéleménybe, szinte azt lehet mondani senki. Ez egy dübörgő és nagyon kőkemény kihívás. És ahogy a cigány kérdést se tudtuk igazából lekezelni, és nem tudtuk igazából keresztényként se a helyére tenni, úgy itt fogunk majd állni, megduplázott sokkal a fejünk fölött, mert az iszlám kérdés ugyanúgy be fog gyűrűzni, és ez a nyomás. Ugyanis az a helyzet, hogy jelenleg Svédország, ugye Európának az a területe, és a Skandinávia, amit megcéloztak az iszlámisták, hogy azt a területet vegyék migrációs célul, aktuális területül, ahová áttelepednek nagy mennyiségben, nagy létszámban, ugyanis hát Skandináviában tudjuk, hogy a területhez viszonyított népesség szám az nagyon alacsony, tehát mondjuk van helyük. A másik az, hogy lesz, van egy tudatos migráció, nem csak egzisztenciális, ez a blöfje a félrevezető sajtónak, itt nem egzisztenciális menekülésről van szó, kérem szépen, hanem nagyon tudatos térhódításról van szó. A muszlim törvények szerint és a közfelfogás szerint, ahová egyszer ők betették a lábukat, arra igényt tartanak. Ugyanígy Magyarországra, itt majd fogok mutatni egy térképet, amit az iszlám állam rajzolt ki, hogy meddig fognak ők terjedni. Most már ott tartunk, hogy Svédországban, a liberális kormányban 4 muszlim miniszter van, és nem is akármilyen pozíciókat nyúltak le maguknak, ez sem véletlen, nem csak úgy Allah jó voltából, hanem nagyon tudatosan, nevezetesen az oktatásügyet, a szociális és pénzügyet. Ennél többet erről nem kívánok most azért mondani, de végig kell gondolni a dolgokat. Az üldözés ugye a Krisztus követésnek a része, ahogy mondtuk bevezetőben, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, az üldözött követője is üldözött lehet, nevezetesen ugye minden tanítvány ki van téve ennek a lehetőségnek. És az is érdekes, hogy a keresztényt üldöző személyből is, ez már Isten különös kegyelme, mint Saulusból, lehet aztán keresztény védelmező, és a kereszténység üldözését teológiailag is elhelyező, értelmező személyiség. Az üldözők jellemzői, ez egy nagyon érdekes megállapítás sorozat, az 1 Timóteus 1.13 alapján olyan személyek, akik káromolják Istent, vagy káromolják az Urat, ez a blaszfémia, olyanok, akik kifejezetten a keresztényeket azért üldözik, mert ők valami másságot képviselnek a világban, a normáik és a viszonyulásaik eltérnek a világtól, és olyan emberek, az üldözők, akik erőszakosak, mondja Pál, saját magára mutatva, hogy én is erőszakos ember voltam. De alapvetően azt lehet mondani, hogy az egykori és a mai üldözésnek alapgyökere, radikálisan a rádiusza, az a világnak az Isten gyűlölete, hiszen nem lesz megbékélés a világ és Isten között. Isten Jézus Krisztusban megváltotta ezt a világot, de ennek a világnak van egy fejedelme, amelyik mindvégig a maga országáért küzd, és az nem Isten országa. Ezért, ha gyűlölt titeket a világ, engem előbb gyűlölt, mondja Jézus, ez egy óriási vigasztalás és erőforrás, és test szerint született, üldözte a lélek szerintét, Galata 4.29 szerint. Ez Pál apostol önmagára értette, hiszen test szerint zsidónak született, üldözte a lélek szerintieket, a keresztényeket, de az Úr megfordította a szemléletét és a gondolkodását. Itt ez arab betű, ez egy nun betű, az arabban a keresztényeket jelölik úgy, hogy a názáretiek, vagy a názáreti követői, a nazareos, vagy nazareoi, és hát ugye amióta Charles Hebdo volt, és a párizsi mészárlás, azóta nagyon sokan felhasználták ezt az idiomát arra, hogy keresztény jelképpé fordítsák le, és azt mondják, hogy ugye ők azt mondták, je suis Charles Hebdo, vagy je ne suis pas, nem vagyok Charles Hebdo, a keresztények pedig Irakban, Közel-Keleten, az arab világban ezt a nunt elővették, és rárajzolták a az üzletüknek a bejáratára, a lakásuknak a bejáratára, mint ahogy egykoron, ugye, amikor kivonulás volt, Izrael népének a kivonulása Egyiptomból, hogyha meg volt kenve az ajtó félfa a vérrel, akkor a halál angyala elkerülte. Ez is egy idioma és egy identifikációs jel, a nun, és fogunk vele többször találkozni. Nemrég, két héttel ezelőtt Madridban volt egy keresztény üldözéssel foglalkozó konferencia, most már ezek is egyre inkább gyarapodnak, szaporodnak, ahogy a helyzet is egyre kulminálódik, és ezt Citizen Go-nak nevezték, azóta is létező szervezet, amelyik polgári keresztény kezdeményezésre kezdett el a keresztény üldözés témájával foglalkozni. Tehát nem ökumenikus szervezet, nem egyházi szervezet, hanem kifejezetten keresztény polgárok, spanyol és európai polgárok szolidaritási szervezete, mert azt mondták, hogy elegünk van abból, hogy tehetetlenkedik az Európai Unió, Brüsszel egyik lábáról a másikra áll, és közben a testvéreink meg hullanak a Közel-Keleten, és amíg mi erről beszélünk, csak az Úr tudja egyedül, hogy éppen kiveszíti el az életét ebben az órában, vagy kit fejeznek le nagyon brutális módon. És erre azt mondták ezek a spanyol-európai fiatalok főként, hogy akkor létrehozzunk egy ütős szervezetet, ez rendelkezik egy honlappal, Citizen Go, írjuk föl, lépjünk fel, Citizen, tudjuk, hogy ez mit jelent, nem kell lefordítani a Go-t is. Aktuális jelentések vannak fotókkal, videókkal, a pillanatnyi helyzetről, ahogy az Közel-Keleten vagy a világ más részén előttünk áll. Azért mondom, mert magyarul is egyébként van egy megfelelője az angol, spanyol és egyéb nyelvű megnyilatkozásoknak, és két héttel ezelőtt ez a madridi konferencia összegyűjtötte a Közel-Keletről az összes létező pátriárkát, katolikost, katolikus és protestáns és ortodox egyházi vezetőt. Három napon keresztül bizonyságot tettek arról, hogy ők Bagdadban és a többi városban, Damaszkuszban keresztényként hogy élik meg a hitüket, megrendítő, ahogy a legnagyobb üldözés és elhagyatottság közepette, mert a nagyhatalmak nem védik meg őket. Van egy olyan anglikán lelkész, aki Damaszkuszba golyóálló mellénnyel megy föl a szószékre. Mert tudja jól, hogy elsősorban a lelkész fogják lelőni, az iszlámisták, vagy valami más terrorista, és fölveszi a mellényt, arra veszi föl a szolgálatos ruháját, és úgy megy föl a szószékre. De hát ugye egy gyülekezet nem öltözhet páncélba, és nem tudom milyen védőruhába, de tudjuk, és megrendítő, amilyen hittel és fantasztikus helytálló hűséggel ott maradtak, és imádkoznak, és fiatalok, és gyerekek, és amikor bármi történik, amikor a garissai egyetemistákat lemészárolta az El-Shabaab, az ifjak nevű szomáliai terrorszervezet hat terroristája, akkor Damaszkuszba és Ammanba és a többi városban imára hívták a fiatalokat, és pillanatok alatt je suis non, ugye, vagy we are known, vagy I am known, ugye, én a názáreti Jézusé vagyok, ima alkalmak, esték, éjszakák jöttek létre, mert az első dolog az imádság, ami a lelki szolidaritásnak egy olyan kifejezése, ami két dimenzióba feltétlenül hat, fölfele, Isten fele, és azok fele, akiket érint a nyomorúság, mert azért ma már a kommunikáció, hál' Istennek, az interneten keresztül rögtön abban a pillanatban tudja a képeket küldeni, hogy veletek vagyunk és imádkozunk, értetek. Ez csak Garisszában nem stimmel, mert ott reggel mentek a terroristák 7 órára az áhítatra, és 8-ra már a mészállást elvégezték. Az első keresztény vértanúkat látjuk itt, egy kicsit gyorsítom a történetet. István volt, ugye, akit a városon kívülre űzve köveztek meg. Abcsel 7:54 következőkben az ő hitvallását olvassuk, és azt a csodálatos kérést, hogy Uram, vedd magadhoz az én lelkemet, aztán tédre esett, és ezt mondta, Uram, ne rótd fel nekik ezt a bűnt. Ugyanaz az attitűd ebben a vallástételben István részéről, mint ami a mi Urunk Jézus Krisztus esetében. A kereszten, Atyám, bocsáss meg nékik, és amikor a mennybe vitetés szakasza következett be, akkor kezét áldásra emelte, és miközben áldotta azt a földet, amely őt megátkozta, és megölte, és kirekesztette, és lehet mindent mondani, azt pozitívan ölelte lelkileg magához. Egy egészen más jézusi, és egészen más keresztény attitűd, mert mindenki egyébként a bosszúra gondol. Nem akarom most pörgetni a filmet visszafele, de tudjuk azért azt, és biztos láttuk már, hogy az iszlámistáknál teljesen mindegy, hogy az Boko Haram Nigériában, ISIS a Közel-Keleten, El-Shabaab vagy Al-Qaida, ugyanaz a jellegzetesség látható képileg, nevezetesen, felírják arabul, vagy angolul, vagy németül, vagy franciául, hogy Allah a mindenható és irgalmas, és alatta a jatagán. És az El-Shabaab, az ifjak nevű terrorista szervezet, amelyiket Szomáliában nyomnak szaúd-arábiai, és a jó ég tudja csak, hogy milyen amerikai és egyéb pénzeken, mert sajnos rettenetesen zűrzavaros világban élünk, ott az El-Shabaab-os kisgyerekeket, tizenéves gyerekeket, fiúkat ragadnak el katonai szolgálatra, mégpedig úgy, hogy lelövik a szüleiket, és kvázi az El-Shabaab árváiként gondozzák őket, és kezükbe adják a fegyvert, és van egy olyan fotó, majd ezt azért talán látni fogjuk, hogy a kisfiú kezében, aki 10 éves, a bal kezében ott van a jatagán, és a jobb kezében ott van a Korán. És kérem, ez az a kép, ami alapján azt lehet megfogalmazni, hogy az iszlám mindenestül fogva kétarcú. Van egy fundamentalista, brutális terrorszervezet, hálózat, és van a másik oldalon egy koránista, az irgalmasságot, az Isten szeretetet komolyan vevő, mondjuk számban, hál' Istennek, nagyobb tömeg, mint amilyen az előző, de a borzasztó ebben a kétarcúságban az, hogy hiába mondja el Al-Hassan herceg, hogy becsüljétek a keresztényeket, mert nélkülük az arab kultúra nem az, ami. És hiába jött össze a Magdasa nevezető németországi kulturális egyesület azért, hogy 120 iszlámista tudós, akiket a világon jelentős iszlám teológusnak tartanak, 20 pontban megcáfolja az ISIS-nek, az iszlám államnak a gyilkolási praktikáit hivatkozással a Koránra. Megküldték a főideológusuknak Bagdadba, Farahány Borsó volt. Két arcú az iszlám. Minimum két arcú, mondjuk így. A történelem során aztán nagyon korán a teológusok megfogalmazták a keresztény üldözéssel kapcsolatos tapasztalataikat. Nagyon találó Tertullianusnak a 196-ban írt megjegyzése, ez egyébként szinte aranyvésetű kellene, hogy legyen, mert tükrözi a keresztényekkel szembeni kákán csomót kereső lelkület és gondolkodás teljes mértékben. A keresztényeket vádolják mindenért. Valamilyen tömegeket érintő katasztrófa történik, vagy valamilyen szerencsétlenség, hát a keresztények az okai. Ha magas a Tiber folyó vízállása, a keresztények okozzák. Ha kevés víz van a Nílusban, a keresztények miatt van. Ha földrengés vagy éhínség támad valahol, vagy járvány, a keresztények az okozói. Kérem szépen, ezt így is lehet, ugye, hogy az úgynevezett bűnbak képzés ideológiája és pszichológiája indul be, és ez már a második században gyakorlattá válik, hogy mindenért. Néró felgyújtja a várost, kik az okai, a keresztények, ugye? És sajnos azt kell mondani, ez egy nagyon fájdalmas, és hát csak bűnbánattal lehet erről szólni, hogy Európa találta ki a keresztény üldözést. Az európai római birodalom, az európai inkvizíció, és ezt sajnos modellként vitték a gyarmatosítás során szanaszét a világba. Úgyhogy Isten ítéletét látom én abban, hogy egyrészt a 16. században a Mohácsi vésztájékán végig suhintott Európán az iszlámmal, mert annyi botrányt és annyi borzalmat követett el Európa. A muszlimok azt mondják, és ebben teljesen igazuk van, egy Mangalwadi nevezetű indiai keresztény tanító, filozófus, aki él a mai napig, maradjon is életbe, írt egy nagyszerű könyvet, ami Amerikában és Németországban az elmúlt hónapokban bestseller lett, és ez a könyv ezen a címen jelent meg, The Book of Center, vagy Das Buch der Mitte, a középkönyve, vagy a központ könyve, tehát a közép vagy a központ könyve, hát nyilvánvaló, miről van szó? A Bibliáról, és megpróbálja Kalkuttából a Biblián keresztül nézni az európai kultúrát, és elmondja, hogy mi miért tartunk titeket, európaiakat nagynak a kultúrában, a demokráciában kialakított gyakorlataitok, és a zenében és mindenben, gazdaságban elért hatalmas eredményeitek miatt, azonban amit elkövetett Európa, azt egyetlen más vallás nem követi el, teszi hozzá Mangalwadi ebben a The Book of Center című könyvében nevezetesen, hogy ti a 18. században, 18. 19. században, Európában, a felvilágosodásban a saját európaiságotoknak az alapjait furtátok meg, az pedig a Szentírás. Akkor, amikor a 18.-19. századi francia felvilágosodás mit csinált? Az addig piramisszerűen felépült európai gondolkodást, amelynek a csúcsán mindenképpen a Szent Háromság Isten van, levettétek, és helyére az emberi észt ültettétek. És ennek minden borzalmas következménye bekövetkezett, elodáig, hogy Isten halála teológia, elodáig, hogy szekularizáció, a keresztény egyház teológusai, az egyházak teológusai olyan hitetlenek és olyan nihilisták lettek, akik meghirdették az Isten halála teológiát, meghirdették Európában a kereszténység végét, ilyet az iszlám meg nem engedhet. Ott nincs olyan, hogy kétségbe vonjuk a Korán bármely szúráját. Ott nincs olyan, hogy Allahot lekapjuk az égből, és azt mondjuk, hogy helyére majd az emberi ész fog oda trónolni és csücsölni. Mert akkor feje tetejére áll minden. Az abszolút káosz alakul ki. Megrendítő és megszégyenítő, és bizony-bizony nagyon komoly szempont ez. Európa exportálta a brutalitást, és amikor az iszlámisták azt mondják, hogy hát mit jöttök ti azzal, hogy mi itt ne öljünk, ne gyilkoljunk? Hát a keresztény lovagok mit tettek? Hát igaz, hogy a keresztény lovagok nem azért mentek éppenséggel Jeruzsálembe, hogy ott halomra mészárolják az iszlámistákat, hanem azért mentek, hogy Jézus sírját megvédjék. Történetesen, hogy a keresztény kultuszi helyeket, templomokat ne vegyék birtokba, és ne legyen belőlük mecset vagy minaret, ugye? De mindegy, ezt még sajnos Obama elnök is eldurrantotta, hogy hát, kérem szépen, ti azt kapjátok vissza, amit a keresztény üldözésben elkövettetek, mondta kvázi, mint egy pártfogólag, de hát mondjuk ettől a szótól inkább tartózkodnék a szélsőségekkel szemben.
Különböző üldözési hullámok voltak már a 3.-4. században, erről úgy nagy vonalakban beszéltem. Nagyon fontos dátum a 313, amikor kiadták a milánói ediktumot, és ebben végre az addig ezrével deportált, a nyitóképben látott amfiteátrumos küzdelmekben, bányákban, hajókon, lapátok mellett halálra ítélt, vagy üldözött keresztények iránt megváltoztatták a milánói ediktummal a birodalmi közgondolkodást, és egy kicsit a tolerancia kezdett megszületni. És éppen, hogy ez a milánói ediktum úgy nagyjából a római birodalomban a keresztények iránti türelmet kezdte úgy lassan-lassan közgondolkodás attitűdjévé tenni, rákapcsolt az iszlám, mert visszatérve arra az eredeti megállapításra, a diabolosznak, a szétszórónak, az ördögnek egy dolog nem tetszik, ha Isten országa ezen a földön épül. Ezek antagonisztikus, feloldhatatlan ellentétek, nyilvánvaló a történelem végéig a diabolosz felhasználja a maga seregében még a világvallásokat is ahhoz, hogy a keresztényeket összeroppantsa. Csak hát van nekünk egy Viktor Kvia viktimánk, jól értsük, nem a Fidesz reklám ez, hanem Jézus Krisztus, aki győztes mindenen, és az ő győzelmének erejét adja nekünk. A nyugati keresztény üldözés 1000 körül indult el, amikor a kataroszokkal és az albigensekkel szemben már Róma fellépett, ugye ők kezdték el a nemzeti öntudatot, meg a nemzeti nyelvű Bibliát forszírozni meglehetősen korán, és ez ugye most van, Husz János megégetésének az 500. évfordulója van itt nálam, egy nagyon szép Husz János féle gondolat hullám, amit majd az előadás végén felolvasnék. Hát ugye Husz János is mit akart? Akart egy olyan egyházat, amelyik a nép egyháza, amelyikben mindenki megérti, hogy mit mondanak a papok latinul az oltár előtt, és nemzeti nyelven éneklik azokat a Krisztus himnuszokat, amiket addig csak latinul énekeltek, és a nép is énekel nem csak a szerzeteseket, a gregoriánokat, és így tovább. Tehát az egyháznak egy olyan fokú nemzetiesítése és demokratizálása, ami a korabeli katolikus merev gondolkodásban nem fért bele. És a spanyol uralkodók ugye aztán teljesítették a feladatot, zsidókat, muszlimokat és keresztényeket egyformán üldöztek, akik nem fogadták el a katolikus hitet. Az ellenreformációban pedig szintén, és egy különös dolog, a 16. század közepétől, második felétől megszületett a protestáns mártíromság, mert ilyen is van, azért gondoljunk vissza a gályarabokra, az is protestáns mártíromság volt, de ennek sokkal korábbi gyökerei vannak, a hugenottákat üldözték tűzzel, vassal a francia katolikus testvéreink, és már 1559. május 21-én egy Valladolid nevezető atyánk fiát ítélték halálra, Szent Bertalan éjszakájáról mindenki tud, Coligny admirálist 3000 társával kihajították az ablakon, lefejezték. A protestáns mártírok, nagyon érdekes, hogy Husz Jánost követőleg erről nem nagyon tudunk a magyar egyháztörténetben, illetve az egyetemes egyháztörténetben sem nagyon hallottam én se, hogy holland mártírok is voltak, holland református vagy előreformátor mártírok. 1523-ban egy Johannes van Essen, vagy Henrik Foss Antwerpeni, 1524-ben több holland református protestáns gondolkodású szemét öltek meg a katolikus oldalról. És hát ugye itt a gályarabokról is írunk, és az eperjesi mártírokat is fel lehet említeni. Tehát gyakorlatilag megindult az a fajta egyházon belülről táplált keresztény üldözés, amit igazából még a mai napig nem dolgozott fel sem Róma, sem Európa, azzal együtt, hogy a II. János Pál elment Debrecenbe, és ott a gályarabok emlékműve előtt megkövette az áldozatokat, de sajnos ez európai szinten nem került még rendezésre. A mai helyzetről egy kulcs személy és egy kulcs könyv és egy kulcs szervezet az, amit Thomas Schirmacher, német, az Evangéliumi Allianz teológusa és vezetője hozott létre, az Open Doors nevezető, nyitott ajtók nevezető szervezetet. Itt látjuk a fotóját a professzor testvérünknek. Ez az Open Doors, a nyitott ajtók vagy nyitott kapuk szervezet évente csinál jelentést arról különböző országokban levő képviselői, kutatóik bevonásával monitorizálják a keresztény üldözés világ helyzetét, és kiadott egy könyvet, amit itt látjuk fönt a borítóját, amelynek az a címe, hogy a keresztény üldözés mindannyiunkat érint. A keresztény üldözés mindannyiunkat érint, és 70 tételben fogalmazta meg a keresztény üldözés teológiai összefüggéseit, amit én most nem fogok itt végig taglalni, de azért egy-két dologra utalnék. Az ő szervezetén, aminek ott van a szimbóluma Open Doors fönn balra, ezen kívül többfajta szervezet, keresztény nemzetközi szervezet van, amelyik állandóan monitorizálja a világban folyó keresztény üldözés helyzetét. Christian Solidarity Worldwide, ugye a világ méretekben. Az említett Pew Research Center, itt látjuk a szimbólumát, amelyik kiadta a trend kutatásának az eredményét 2050-2070-ig az iszlám és a kereszténység közötti élet-halál versenyfutásról. Megjegyzem, az egyik kulcs fogalmuk az, ami sajnos már Magyarországon is érzékelhető, Németországban pedig egészen katasztrofálisan, hogy a női termékenység, tehát a gyermekvállalási mutatók irtózatosan lezuhantak a keresztények között, és a muszlimoknál pedig mellbevágóan ugranak, főleg azért, mert nagyon sok muszlim ugye eljön Európába vendégmunkásnak, és élvezi a szociális hálót, és abban ringatózik, és nem feltétlenül zavarja az, hogy neki nincs munkája, hogyha elmegy Svédországba, vagy elmegy Németországba, vagy más országba, a franciáknál már kevésbé, de azért az említett országokban igen, megkapják azokat a szociális munkanélküli életkezdési támogatásokat, amik arra nagyon jók, hogy ha nem is dolgozunk, de szaporodjunk, és Kadhafi volt a szörnyű libiai diktátor, aki azt mondta, hogy uraim, nem kell fegyverrel elfoglalni Európát. Menjetek csak muszlimok, aztán szaporodjatok közöttük, és 50 éven belül biztos le fogjátok szaporodni az európaiakat. És ez így van? 5-6 általában a gyermek lélekszám egy családban. A keresztényeknél vannak mutatók, most azokra nem ugrok vissza, 2,1 a maximum. Németországban egy, vagy egy se. Az egykék, vagy az egy se birodalma jön el, amiről ugye annak idején Magyarországon Fülep Lajos írta meg az ormánsági síralmait, hogy magyarok, ne Amerikába menjetek ki, hanem Baranyába és ormánságba, mert különben kihal a nemzet. Emlékszünk rá. És ugyanezt a fertilitási, termékenységi vagy szaporodási zuhanást használják ki a muszlimok a skandináv országokban, ahol szintén egy-kettő, de főként az azonos neműek házassága viszi el a népszerűségi mutatót. Na kérem, ebből aztán lesz népszaporulat, és lesz Európának jövője. Ezek a szervezetek itt mind-mind ilyen témában kutatnak, adják ki éves jelentésüket. Na hát, itt van az a bizonyos fotó, bár itt egy eltakart arc van, bal kezében a szörnyű késsel, jobb kezében a Koránnal, és ott fönt a keresztény üldözésnek a szimbóluma és azoknak az országoknak a sora, amelyikben a legélesebb a keresztény üldözés. Nagyon érdekes, hogy a legintoleránsabbak a fundamentalista iszlám országok és a politikai hinduizmus, főként Pakisztánban, ahol majdnem minden napra jut egy keresztény templom elleni támadás. Erről sem nagyon szól a rádió Magyarországon, sem a tévé, sem semmi más. Augustinus mondta, hogy Ábeltől a világ végezetéig a zarándok egyháza világüldözése és Isten vigasztalásai közepette halad előre. Tehát egy olyan bipolaritás jellemzi a keresztény közösségek, egyházak életét, hogy egyrészt az üldözés, másrészt pedig Isten vigasztaló üzenete. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos megállapítás. Jellemző módon egyébként Japánban is óriási keresztény üldözési hullámok voltak, a Sintó intoleranciája mutatkozott meg több hullámban, Kínában 8 hullám volt, most már azért tudjuk azt, hogy a Kína a 21. század keresztény meglepetése lesz remélhetőleg, ha és amennyiben azzal a feltétellel, ha a mi úrunk Jézus Krisztus vissza nem jön, és azt nem mondja, hogy na akkor ebből a kínai kereszténységből és minden másból egyelőre elég. Ugyanis 89 millió regisztrált keresztény van Kínában, de legalább ennyi vagy ennek a duplája a föld alatti egyházban, akik még mindig házi gyülekezetekben, bázisközösségekben élik a hitüket, katolikusok és protestánsok egyaránt. Luther szintén szembesült az üldözés problematikájával, és ezt a megállapítást írta le az egyik asztali beszélgetése végén. Véssük a fejünkbe, mindenféle üldözés, még a belső is, amit az ördög kavar a szívben, Krisztusért történik velünk. Ugye Luther megkülönbözteti a külső üldözést, amit fegyverrel, hatalmi eszközökkel, és a belsőt, amit az ördög intéz az ember ellen, és mind a kettő Jézus Krisztusért történik velünk. Ez a kitüntető jellegzetessége Luther szerint a keresztény mártiramságnak, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy meg kell halni, hanem azt, hogy a szenvedést vállalom, a hátratételt vállalom, a diszkriminációt vállalom, a megaláztatást vállalom, az egyéb szociális körülményekben adódó megszólást, vagy lenézést, vagy akármilyen indulati megnyilatkozást vállalom.
Most egy kicsit már megpörgetem azért az előadásomat, hogy eljussunk ehhez az aktuális helyzetről készített képhez, amely nevezetesen a 2015. évi, tehát 2014-ben mért adatokat tartalmazza és hozza az Open Doors felmérésében. Ez az úgynevezett világ kereszténységüldözési világindex, ami, hát itt látjuk területileg is azért azt a középső zónát, ami a legbrutálisabb, és azokat az országokat, ahol a leghevesebb a keresztény üldözés, nagyon nagy számú. Nevezetesen Észak-Korea az első, nem véletlen, az abszolút diktatúra országa, ahol azt a nyitóképben látott hölgyet is ugye megalázták, kivégezték. Ha valakinél Bibliát találnak, már is megy a börtönbe, vagy munkatáborba. 5-8 év az úgy kijár. Úgyhogy a társadalomban már csak diktátornak engedelmes gépek és katonák szolgálnak, aki egy kicsit próbált túltekinteni a déli országrészre, mert azért itt egy homogén népről van szó, ezek pontosan ugyanolyanok, mint az örmények. Ők mindig arra büszkék voltak, hogy két hatalmas birodalom között megállták a helyüket, előbb koreai népi vallásossággal, majd a 19. század végén felvették a református presbitériánus hitet, és jelenleg a világ legnagyobb református közössége Dél-Koreában van, 19-20 millió református testvérünk él, igaz, hogy presbiteriánus árnyalatú, meg kongregacionista árnyalatú, de teljesen mindegy. A második helvét hitvallást és a heidelbergi kátét tartják konfessziójuknak, hitvallásos iratuknak, ugye? És ebben az Észak-Koreában, ha valaki, mondom, bármilyen irányba keresztény vagy, ne adj Isten, még szabad gondolkodóbb, tehát, hogy próbál olyan eszméket a diktatúrával szemben hirdetni, amelyek a demokrácia nyugati mintáit próbálják helyileg alkalmazni, abban a pillanatban vége, de nagyon érdekes, és erre nagyon büszkék voltak, és ez valahogy főleg a dél-koreaiaknál mutatkozik meg, büszkék voltak arra, hogy a japán és a kínai nyomással szemben az ő félszigetükön az autonómiájukat és önállóságukat igyekeztek minden módon megőrizni. Ez egy olyan helyzet, mint Európában a lengyeleké, akik ugye a szláv ortodoxiával és a német germán luteránizmussal szemben mondjuk próbálták, menekültek valamihez, hát menekültek a katolicizmushoz, ugye? De hát ennek az ellenpontja a dél-koreaiak, akik jó helyre menekültek, még jobb helyre, mondjuk így, jó helyre menekültek a lengyelek, de még jobb helyre menekültek a dél-koreaiak, fogalmazunk így. Aztán utána jönnek azok az országok, amelyek egytől egyik muszlim. Szomália, ahonnan az El-Shabaab katonái törtek be Kenyába, Irak, ahonnan elüldöztek 2,5 millió iraki keresztény testvérünket, Szíria, ahonnan dettó, Afganisztán, ahol már semmi nincs a talpán, csak a feje tetején, éppen ezért Szudán, Irán, Pakisztán, Eritrea, Nigéria. A 10. helyen levő Nigéria azért érdekes, mert a Pew Research prognózisa szerint a világ 3. legnagyobb keresztény országa lesz. Most is elég jelentős a keresztények száma Nigériában, közel 100 millió, de 173 milliót prognosztizálnak 2050-re, azzal együtt, hogy a muszlimok száma is ennek megfelelően ugrani fog, és pontosan ezért jelenleg ez indokolja, és ez magyarázza bizonyos értelemben azt a brutális feszültséget, ami a Boko Haram miatt Nigériában van. Az ország északi részét a Boko Haram fegyveresei állandó tisztogatásokkal, népirtással, keresztényüldözéssel, fegyveres módon hatalmukba kerítették. Ez azt jelenti, hogy az országnak az északi zónája, az ország területének olyan 1/5 jelenleg muszlim kézbe van. És mivel esküdtettek az ISIS-nak, az iszlám államnak, ez azt jelenti magyarul, hogy kiterjeszti az iszlám állam a Boko Haramon keresztül befolyási övezetét Afrikára. Életveszélyes a helyzet. A Jonathan nevezető miniszterelnökük, aki mindig kemény kalapban járt, mint egy jó brit, pedig néger volt, az Isten adta, föladta, azt mondta, én nem tudok mit csinálni, mert a hadsereg egy része muszlim, a Boko Haramosok mind muszlimok, mi meg keresztények próbáltunk kérni segítséget Britanniától, meg Amerikától, de nem avatkoztak bele ebbe a konfliktusba. Miért? Mert ott nincs olaj, ott nincs olyan érdekeltség, mint Közel-Keleten. Ott másképpen aratnak az emberek, mondják ők. Hát itt van az a térkép fönt egy szignifikáns, és azt szeretném jelezni a testvéreimnek, nem a diktátor, mert az ugye az észak-koreai diktátor, aki kellően kitenyésztette az édesapja után, míg a nép éhezik, abszolút jó rekláma jóléti nyomorúságnak, hatalmi jólét nyomorúságának, mert másképp nem lehet megfogalmazni, hiszen az országban éhínség dúl, de a hadseregbe még jut egy kis étel. De a fölött az a bizonyos térkép, amelyik azt mutatja, ez az iszlám államnak a térképe, nekik van fekete zászlójuk rajta, a felirat, hogy Allah az irgalmas, a mindenható, és Mohamed az ő profitája, és rajta a profitai pecsét. Ez azt jelenti, hogy 2050-ig testvérek, mi így gondolkodunk a világról, mondja az ISIS. És ez egy nagyon megrendítő. Afrika teljes fele az ő hatalmuk alá kerül elképzeléseik szerint. Közel és távol kelet jó része, és ahogy látjuk, ugye? Mert itt voltak 150 évig, joguk van arra, hogy azt mondják, hogy még majd legalább 1500 évig itt legyünk, ugye? És akkor szépen ott van Magyarország, a Balkán, és Ausztriát is bekebelezik. Mert ugyan nyögte Mátyás Bussadát Bécsnek büszke vára, de hát azért mégis eljutottunk Bécsig, Bécs ergo Ausztria fővárosa, Ausztria miénk. Ilyen egyszerű a logikájuk. Itt pedig egy brutális kivégzés, megtaláltak valakinél Észak-Koreában egy Bibliát, helyszínen lelöpi a katona a hölgyet. Mit lehet tenni, és mit nem lehet tenni? Itt vannak az alakulatok, ott fönt baloldalt, fönt az El-Shabab, nyakig felfegyverzett katonáival, alatta az iszlám állam fekete serege, itt középen a két kép a menekülő iraki és szíriai keresztény gyerekeket mutatja, Kurdisztán, illetve Törökország, valamint Libanon irányába menekülnek, és ott vannak jelenleg is elhelyezve sátortáborokba. Nekem van Kolozsváron egy blogom az ottani keresztény rádiónál, az Agnus rádiónál, és ott írtam vagy 390 cikket, köztük például arról, hogy az elmúlt karácsonyt hogyan próbálták a gyermekeik számára széppé tenni a sátortáborban, létrehoztak egy betlehemi jászolt, a szülők hímzéseket csináltak, és a gyerekekkel biblia versenyt csináltak, úgyhogy aki ott nyert, az kapott ajándékot, szóval próbálják az üldözöttségi és hontalansági helyzetet egy kicsit otthonosabbá tenni, főleg a gyermekek, a felnövekvő generáció számára, mert ők aztán az egészből abszolút nem értenek semmit. Hogy mégis lehet valamit tenni, és keresztényként mit lehet tenni ebben a nagyon bonyolult és politikai érdekekkel keresztül kasul húzott világban, jól mutatja ennek a fiatal embernek itt a sorsa, akit Yusuf Nadarkhaninak neveznek, ő egy Iránban, ugye a szigorú iszlám országában élő baptista lelkipásztor, és ezelőtt 6 évvel ott látszik a zsinór, halálra ítélték egyszerűen azért, mert a családjában a gyerekei is keresztények, minden reggel imádkoztak, Bibliát olvastak, és amikor elmentek a gyerekek az iskolába, akkor jött a kötelező imaidő, ugye az iszlámban szigorú kemény, az ötszöri napi imádkozás, ott mindenkinek térre imára van, vagy hasra imára, és kérem szépen, a gyerekek nem imádkoztak az osztálytársaikkal, és akkor az igazgató kihívta, te miért nem imádkozol? Hát ezért én már imádkoztam. Mikor imádkoztál? Reggel. Hol? Otthon. Hát ki vagy te? Hát mi keresztények vagyunk. Másnap letartóztatták az édesapát, Yusuf Nadarkhanit, három éven keresztül három fellebbezéssel, első fok, másod fok, és aztán a legfőbb hadúr, illetve egyházi fő, az ajatollah elé került az ügye. Mind a két bírósági fokozatnál halálra ítélték. A család zizeget, hogy mikor jön a hír, a rossz hír. És kérem szépen, annyi kellett volna, mert érvényben maradt a legfelsőbb iszlám bíróságnak a döntése, hogy halál, csak az ajatollahnak kellett a végrehajtási utasítást aláírnia. Ugye ő iszlám főpap, és valójában az iszlám, főleg Iránban, a szigorú iszlámban ő dönt, egy személyi döntést hoz ilyen ügyekben is, és legfőbb államügyekben. Az ajatollah nem írta alá. De nem azért, mert olyan keresztény szimpatizás lenne, hiszen miért lenne az, ha hagyták odáig ezeket a dolgokat így ellenük, hanem egyszerűen azért, mert az Open Doors és más amerikai, a korábbi szimbólumoknak a jelzett Worldwide Solidarity és egyéb szervezetek kiadtak egy petíciós nyomtatványt az interneten. És csupán annyi kellett, mint a Citizen Go-nál, hogy az ember egy klikket oda beüt, és beírja az e-mail címét, vagy a nevét, ennyit vállalni kellett persze, És tessék elgondolni, hogy 3,5 millió Twitter és e-mail tiltakozó petíció közbenjáró kérelem érkezett az Ajatollah titkárságára. Ez mondjuk olyan szám, ami hát persze egy 80 milliós ország esetében nulla, de amikor arról van szó, hogy Amerikától Ausztráliáig és mondjuk Skandináviától Dél-Afrikáig szólaltak meg a fiatalok és a szolidaritásban résztvevők, akkor egy pillanatra megállt. Ugyanis a petícióban az állt, hogy Irán is aláírta a vallásszabadságot biztosító ENSZ dekrétumot, és kötelező betartania Iránban is az alapvető emberi jogokat, a vallásszabadság biztosítását. Hogyha nem is preferálja és támogatja a kereszténységet, de legalább a minimumot teljesítse. És meghátrált az Ajatollah. Ez volt az első olyan Viktor Quia Victima a Közel-Keleten, amit szinte-szinte mindenki kizártnak tartott, de el lehetett érni az imádság és a szolidaritás erejével. Gyorsan még annyit befejezés előtt, hogy az üldözésnek különböző okait sorolja föl ez a modern üldözésnek, az Open Doors, illetve a Schirmacher professzor. Az egyik az isztrám extrémizmus, tehát a fundamentalizmus. Más vallások fokozódó militarizálódása, hát itt elsősorban a hinduizmusra utal. A törzsi hagyományos vallások követőinek intoleranciája, sajnos ez egy ilyen furcsa paradox, hogy minél kevésbé művelt valaki, annál kevésbé tolerálja a másik dolgait. Aztán volt benne egyfajta egyházi arrogancia, kommunista, posztkommunista gondolkodás, az agresszív szekularizmus, totalitáriános paranója, mint az észak-koreai vezér esetében, és szervezett korrupció. Mind ez valamilyen módon, valamilyen kombinációban ott húzódik a modern keresztény üldözés jelenségei mögött. Mindez pedig egy olyan kontextusban, amikor már amerikai szociológusok, teológusok rájöttek arra, történészek, hogy igazából nem lehet azzal számolni a 21. században, hogy a kereszténység a szekularizáció következtében meg fog szépen ülni, és nem lesz valójában befolyása. Már egy Peter Berger nevezetű amerikai szociológus, aki egyébként a szekularizáció főideológusa volt, és nem politikai alapon, hanem szociológiai alapon, és azt mondta, hogy hát kérem, a nyugati jóléti társadalmakban egyre kevésbé szorul rá a társadalom az egyházi dolgokra, az evangéliumra, megvan nekik a maguk jóléti biztosítottsága, garanciája. Ugye jött ez a fogyasztói társadalom ideológiája, vagy demagógiája, megtalálta az ördög ott is a kártyáknak a kavarását, és ez a Peter Berger azt mondta 1992-ben, hogy álljon már meg a világ egy pillanatra. Hát nem egészen az történt, mint amiről én beszéltem, meg amiről beszéltek a kollégák itt Amerikában, hogy majd szekularizálódni fog Európa, és szépen a kereszténység leül, és elhervad, és vége, hanem mást látunk. Mit látunk? Azt látjuk, hogy Európában van egy újravallásosodási hullám. Igaz, hogy a nagy kihívás az nem a történelmi egyházak oldaláról jön, hanem az evangélikálok és a karizmatikusok részéről, de dübörög a Szentlélek áldása ezekben az egyházakban. Egy más formájú protestáns útkeresés a keresztény hit megélésére, és kérem szépen, ma ott tartunk, mondja Berger, és kénytelenek vagyunk elfogadni, mert ez így tény, hogy 500 millióan tartoznak hozzá ezekhez az új protestáns irányzatokhoz. A Szentlélek erőteljes nyelveken szólás, gyógyítás, kézrátétel, az, hogy nekünk mi erről a véleményünk, az egy dolog, de a tény az tény, hogy az a fajta szekularizációs teória, hogy meghal a kereszténység, ezzel a jelenséggel fejre állt, és komoly ellenkritikát kapott. És erre azt mondta Berger 1992-93 tájékán, hogy revoco, ugye ezt már ismerjük, mondták a Newtonnak és másnak Rómában, hogy vond vissza, ha revoko, akkor nem lesz mágia, akkor minden oké lesz, és még kapsz katedrát Rómába a Gregorián Egyetemen. Hát a dolgok nem így történnek, és nem volt ez ügyben Péter Berger sem más, azt mondta, hogy revoko, de neki nem mondta senki a tényeken kívül, mint hogy belátta, hogy itt tévedett. És nagyon nagy dolog, hogy egy szociológus, tudós ember azt mondja, hogy kérem szépen, az én teóriám, amiben beleszerettem, meg belebolondultam, meg bolondítottam vele a világot, meg írtó jó pénzt csináltam, meg karrierem lett, meg tanszékem lett a Bostoni Egyetemen, én ezt most revoko visszavonom, és azt mondom, meggyőztek a tények, és látom, hogy a 21. század nem, hogy a vallások kihalásának lesz az évszázada, hanem így fogalmazott, a vallási reneszánsznak lesz a százada. A vallások, az Istenhez fordulás, ugyanis az ember mondja, pörög, felgyorsul, egy olyan életformában él, amikor a teljesen materiális célok határozzák meg a mindennapjait, csak az ember, ahogy Calvin mondta, a semen religionis, ott van a lelkében a vallás magvacskája, az Isten teremtettsége, az isteni teremtettsége, az isteni ikonnak, az isteni képmása az ember, ugye az Istennek a képmása, az ő képmására és hasonlatosságára teremtette. Tehát ezt a fajta megjelöltségünket, determináltságunkat, hogy bennünket Isten teremtett, és amíg őhozzá vissza nem térünk, nem fogjuk megtalálni Augustinus szerint sem a békességünket, sem a helyünket a világban. Ezt kérem, nem lehet letörölni. Ezt nem lehet letörölni. És erre azt mondta Péter Berger, lehet, hogy valaki iszlámban találja meg ezt a fajta visszaútot az emberen túliban, ahonnan spirituális értékek, lelki értékek jönnek, a másik az a kereszténységben is, lehet, hogy lesz újabb reformáció a református egyházban is, amikor ez a fajta spirituális éhség, kielégítés, igecentrikusság, krisztuscentrikusság kap egy újra hangsúlyos szerepet, mert az emberből az Isten orientáltságot, ezt az X-faktort nem lehet kitörölni. És ezek a könyvek mind-mind arra utalnak, hogy valójában megpróbáltak aztán Hans Küng a Weltétoszban a világ vallások legkisebb közös többszörösét megkeresni, hogy mi lehet az az erkölcsi minimum a világon, ami összetartja ezt a széteső világot, szemben a fogyasztói nyomásokkal, és azt mondta, hogy kérem, hogyha a világvallások egymás között találnak valami átjárhatóságot, akkor megmenthető a világbéke. Ha nem, amit Huntington mondott, és írt 92-ben, be fog következni a civilizációk háborúja, aminek a mélyén ott a vallási identitás húzódik és felfedezhető. Na, lassanként befejezem a mondandómat azzal, hogy mit lehet tenni. Hát itt van ez a bizonyos iszlám tudósok gyülekezete. Ott fönt a karikatúra az nem a Charles Hebdo-tól, hanem egy bajor jóhumorú teológustól származik, teológus humoristától. Mutatja a keresztény és az iszlám szőnyegtépését, madzagtépését. Ugye, nekem van igazam, nekem van igazam, és itt pedig lent a prognosztizált, ám nagyon idealizált jövőkép, hogy hát, ha majd egyszer összeborulnak, és akkor megmenthető lesz a világ. Én azt gondolom, hogy ez így nem fog bekövetkezni, viszont ami bekövetkezhet, és amit tehetünk, az első renden az imádság. Az imádság azért, hogy mindenki a maga hitében, megerősödve, meggyökeresedve hitvallásos reformátusságában vagy másfajta keresztény hitében vigye bele a 21. századi együttélésbe azt a karakterisztikumot, amitől azzá lesz az ember amivé. Lehet, hogy ez a karakterisztikum másokat irritálni fog, mert mi kitartunk a keresztény hitünk mellett, de nincs más alternatíva. És ha megerősödünk a fundamentumban, akkor tudunk majd nem olcsó párbeszédet, és nem olcsó alkut kötni a másik féllel, hanem esetleg el tudunk jutni odáig, mint amit az előző képben talán itt valahol láttunk, Igen, itt van, bal oldalt lent, az a berlini vallások háza, ami nem azt jelenti, hogy egy födél alatt aztán most összemixelünk mindent, ami iszlám, zsidó és keresztény, hanem azt jelenti, hogy a felnövekvő nemzedéket megtanítjuk arra, hogy ki vagy, hova tartozol, komolyan megtanítjuk imádkozni az egyházáért, a közösségéért, a családjáért, és ezt a karakterisztikumot visszük be a közös házba, ami bennünket megkülönböztet tőlük, de ugyanakkor nem állunk szembe ezzel a karakterisztikummal ővelük, hanem megpróbáljuk az értékeinket felmutatva egy kicsit, hogy úgy mondjam, közelebb hozni személyes élettel, személyes bizonyságtétellel a mi hitünket őhozzájuk. Hát ez a nagy deal Berlinben, ez most épül a vallások háza, hogy aztán ennek milyen hatása lesz, azt még nem tudjuk felmérni egyelőre. És a végén pedig egy imádságot szeretnék a testvérek elé hozni, most már az idő is jócskán eltekert, egy olyan imádságot, amit szíriai keresztények írtak, és aztán ezt a Schirmacher allianszos testvérünk átvette Németországban, egy kicsit stilizálták, és lett belőle egy olyan közös ima kincs, amit én szeretnék itt hagyni a testvéreknek úgy, hogy majd Miklós bátyám és tiszteletes úrék kinyomtatják és közreadják a gyülekezetbe. Ezt az imádságot Damaszkusztól Londonig, Párizstól Johannesburgig mondják a keresztények, amikor a keresztény üldözési fórumokat, konferenciákat, összejöveteleket, istentiszteleteket tartanak. Tehát az imádság nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy a gyülekezetünkbe is tudatosítsuk, ezt így mondják, hogy informáltan imádkozzunk, hogy gyűjtsük össze gyülekezeti szintre azokat a gondokat, problémákat, amiket akár egy istentisztelet keretében az könyörgésünkbe bele tudunk foglalni. Hívjunk meg olyan vendégeket. Nekem van egy székely arab kereszteződésből származó kedves ismerősöm, egy Yussi Fakori nevezető fiatalember, aki kopt keresztény, és kapkodják ezt a fiút jobbra-balra, mert ugye nagyon jól beszél magyarul, nagyon jól beszél arabul, és a tetejébe keresztény gyerek, és el tudja mondani azokat a dolgokat belülről, ahogy egy közel-keleti fiatal keresztény látja a világot. Nagyon fontos, hogy a gyülekezetünknek a látószögét ezekkel a személyes tapasztalásokkal, a konkrét imatémákkal gazdagítsuk, testvérek, mert bizony a halál feljött a mi ablakainkra, és tegnap, holnap még lehet, hogy megáll az itáliai partoknál, de soha nem lehet tudni, hogy nálunk mikor lesz ez olyan égető problémává, amire kondicionálni, előkészíteni, felkészíteni kell magunkat lelki értelemben. Szatmárnémetiben nemrég lepleztek le egy iszlám sejtet, és ki tudja, hogy azok a fiatalok, 800 angol, 700 francia, akik beálltak, idézőjel mondom, dalolva az iszlám állam seregébe, és megkapták a kiképzést, ezeket visszatelepítik Európába, mikor jön a parancs, hogy talpra magyar helyett talpra iszlám, talpra muszlim, teljesítsd a kötelességed. Az időzített bomba sajnos itt van a templomban, itt van az utcán, itt van Magyarországon, épp elég kihívás a menekült kérdés, ezért is imádkozni kell, de legfőképpen, hogyha eljön ne adj Isten egy olyan kritikus helyzet, akkor ne a pánik, hanem az a meggyőződés tartson bennünket talpon, hogy amit a világ Jézusnak szánt, az elől nem térhetünk ki. De van egy győztes mesterünk, aki az üldözöttekért is tudott imádkozni, az üldözőkért is tudott imádkozni, és aki meggyőzte ezt a világot arról, hogy mi az igazság. Az igazság egy és oszthatatlan, nem arab, nem keresztény, az igazság Jézus Krisztus. És ő benne van, életünk, megtartatásunk. Ez a reménységük az örményeknek, az elüldözött keresztényeknek Közel-Keleten, és ez a reménységünk nekünk is. Köszönöm szépen. Az imádságot pedig most kicsit elfogadó módon próbáljuk meghallgatni, jó? Uram, hozzád könyörgünk minden üldözöttért, akiket azért üldöznek, mert benned hisznek. Különösen is azokért emeljük hozzád imánkat, akik iszlám országokban élnek. De könyörgünk mindazokért, akiket hitük, származásuk, nemzetiségük miatt üldöznek. Urunk, kérünk, te állj mellettük, erősítsd és őrizd meg őket. Uram, érgalmazz! Könyörgünk hozzád azokért, akik Szíriában, Irakban, Szudánban, Nigériában élnek, légy nekik oltalom és védelem. Uram, irgalmazz! Uram, könyörgünk a hatalmasokért, az uralmok minden hatóságába szédültekért, az üldözőkért. Mutasd meg magad nekik, és fordítsd vissza őket halált osztó útjukról. Uram, irgalmazz! Uram, hadd kérjünk téged magunkért. Segíts, hogy minden körülmények között hűségesek maradhassunk hozzád, ölelj szorosan magadhoz lelkeddel minket, őrizd meg igazságodban és szeretetedben, Uram, irgalmazz. Jézus ezt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan atyámnak áldottai, örököljétek azt az országot, ami elkészítetett számotokra a világ kezdete óta. Uram, hozzád kiáltunk, hiszen atyád, Istenünk, ami oltalmunk, erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúság idején. Minden üldözött keresztény testvérünkért hozzád kiáltunk, Uram, minden elhurcolt gyermekért és felnőttért hozzád kiáltunk, Uram, minden fogolyért és megkínzott testvérünkért hozzád kiáltunk, Uram, minden jó akaratú segítőkész emberért hozzád kiáltunk, Uram. Tégy minket békességed és szereteted munkálóivá, formálj alkalmassá, hogy éltető, ítélő és kegyelmező igédet odavigyük, ahova azt küldöd. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Köszönjük szépen az előadást, és mivel most elszaladt az idő, valóban befejeznénk az alkalmat, de azt gondolom, hogy ha lenne kérdés, akkor személyesen föl lehet tenni, igaz? Jó. Most pedig Isten áldását kérem mindannyiunk életére. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odatta, mi módon ne ajándékozna bele együtt mindent mi nekünk. Amen.